Áldott húsvétot kívánok mindenkinek, és arra gondoltam, hogy most olyan szép számmal vagyunk itt együttesen, hogy mondhatnám azt is, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldás békességet, az Úr áldjon meg, és sorolhatnám az áldás kívánásokat. Egy perce hagy tartsam még itt kint az éneket, bizonyára észrevettétek, hogy ennek az éneknek van valami különlegessége. Nem olyan, tessék? Hogy mondod azt? Igen, ki mit vesz benne észre, többek között ezt is. Megfigyeltem az énekeinket, amelyeket énekelni szoktunk. Kevés olyan ének van, amelyeket úgy lehet énekelni, minthogyha Isten énekelne nekünk. Tehát az énekes könyvünkben én csak 3 éneket találtam, ami ilyen. De ha megfigyelitek a szövegét, itt nem mi éneklünk Istennek, hanem Isten énekel nekünk. Én értek haltam meg, és ontottam véremet. Azért kedvesek nekem ezek az énekek, amelyeket igazából úgy énekelhetünk, mint hogyha Isten énekelne nekünk, mert ebben az ének szövegben benne találtatik az üzenet. És hogyha itt most áment mondanánk, és azt mondanánk, hogy húsvétnak ez az üzenete, hogy kérem szépen, ő odaadta az életét, mi érettünk, mi mit adunk oda Istennek. Hát már ez is egy üzenet lenne, és ezt egyből haza tudnánk vinni. Vagy Krisztus elhagyta érettünk a mennyet, mi mit hagyunk el ő érette. Ez egy második üzenet lenne a húsvét alkalmából. Krisztus mi mindent tűrt el, mérettünk, mi mit tűrünk el. Ez egy húsvéti üzenet. És ez egy harmadik üzenet is lehetne, és azt mondanánk, hogy már is megkaptuk a választ arra, hogy mi Isten üzenete ma a mi számunkra. Azt kell, hogy mondjam, hogy a húsvét az egy nagyon csodálatos ünnep mindannyiunk számára. Talán sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint ahogy megemlékezik a társadalom karácsonyról, hiszen karácsonynak az időpontja, ami ugye Jézus születésével kapcsolatos, elég bizonytalan. Hogyha tényleg akkor született meg az Úr Jézus Krisztus, annak volt az ideje akkor, amikor megszületett, vagy ahogy mi emlékezünk arról. Húsvét sokkal inkább beazonosítható, hiszen tudjuk azt, hogy a húsvét ünnepe az Niszán hónapban volt, legalábbis a héber naptár szerint, és ez tavaszra esett. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy amikor Jézus Krisztus megfeszítetett és föltámadt, az egy tavaszi időpont volt. Olvassuk el Pál apostol Korintusbeliekhez írt 2. leveléből, az 5. fejezetből a 14-es és 15-ös verse. Tehát Pál apostolnak a korintusi 2. leveléből, az 5. fejezetből ezt a 2 verset, a 14-est és a 15-öst. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé nem önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Fölvetődik bennünk a kérdés, hogy ennek a bibliai szövegnek milyen üzenete van a mi számunkra. Tudjuk azt, hogy a húsvét ünnepe az egyértelműen mutat arra a csodálatos eseményre, ahogy Jézus Krisztus az ő életét adta mi érettünk mindannyiunkért, és mutat arra a nagyon csodálatos dologra, hogy Krisztus megtörte a halál hatalmát. Amikor erre gondolunk, akkor személyesen is azt érezzük, hogy bárcsak a mi életünkben is valami új dolog kezdődhetne el, hiszen valljuk be őszintén, a húsvét ünnepe nem csak egy olyan ünnep, ami egy ilyen egyházi naptárban ott lévő ünnep, hanem Isten nagyon is közel jött azon a bizonyos húsvéton az emberhez. Az megint más kérdés, hogy az embereknek a várodalmait Jézus Krisztusnak az ajándéka mennyire töltötte be maradéktalanul, de Krisztus azt adta az embereknek, amire a legnagyobb szükségük volt. Nagyon érdekes dolog az, hogy mi most Magyarországon egy kicsit olyan hangulatban vagyunk, mint amilyen hangulatban lehetett akkor és ott húsvétkor a zsidó nemzet. Mert hát mi magyarok most milyen hangulatban vagyunk? Zoli bácsi mondja, hogy választás előtt vagyunk, ugye? Április 8-a, és azért a fejekben ez úgy ott zakatol, és láthatjuk azt, hogy az emberekben, talán bennünk is van egyfajta izgatottság, hogy na, mire fogunk majd ébredni április 9-én? Hát valljuk be őszintén, hogy abban az időben, amikor húsvétra jöttek össze a zsidók, bennük is volt egy nagyon nagy remény. Hát mi volt az a remény? Hát ők nagyon szerették volna azt, hogyha egy olyan harcos messiásuk van, aki majd föllép, és a rómaiakat elzavarja, és megteremtik a maguk birodalmát, a maguk királyságát. Óriási reménnyel voltak a saját ábrándjaik irányában. És Jézus ahelyett, hogy elfoglalta volna ezt a trónt, ő keresztre ment. Meghalt, de nem úgy, ahogy ők ezt szerették volna valahogy teljesen máshogy látni, hiszen számukra egy nagyon gyalázatos módon halt meg Krisztus. És nem teljesítette abbeli reményeiket, amelyeket szerették volna. De úgy fölmerül bennünk a kérdés, hogy Jézus nem válaszolt az emberek szükségleteire akkor ott húsvétkor. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy igen. Csak nem úgy, ahogy az emberek azt szerették volna. Talán a mi húsvétunknak is most éppen ezekben a napokban is, most ugye nagy szombat van, azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából Isten ma is kész közel jönni hozzánk. De nem biztos, hogy azt a reményünket akarja valóra váltani, amit mi magunkban dédelgetünk. Isten válaszolni akar a szükségleteinkre. De nem biztos, hogy úgy, ahogy azt mi elvárjuk őtőle. Húsvét egész cselekményében azt látjuk, hogy Isten aktívan cselekszik, de nem igazán úgy, ahogy az emberek elvárták volna tőle. Én azt hiszem, hogy nekünk a hitbeli küzdelmeinkben a legnagyobb probléma az, hogy Isten cselekszik, de nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Mi nagyon sokszor Istent irányítani szeretnénk. Ha betegek vagyunk, miért imádkozunk? Hogy gyógyuljunk meg. És hogyha Istennek az a válasza, hogy egy krónikus betegséggel kell együtt élnünk, akkor ez elég zokon esik. Ha elveszítettük a munkahelyünket, akkor miért imádkozunk? Hát Úrunk, adj nekünk egy jó zsíros állást, nem? És ha Isten azt mondja, hogy még jó néhány hónapig munkanélkül leszel, akkor már a hitünk recseg ropog, nem? És folytathatnánk a sort. Isten cselekszik, de mi nem tudjuk őt irányítani. El tudjuk képzelni azt a csütörtököt, amikor Jézus Krisztus úgymond a páska bárányt, a húsvéti vacsorát elfogyasztja az övével? Mi történik ezen a vacsorán? Valami olyasmi, ami nagyon megdöbbenti őket. Emlékeztek, hogy hogyan kezdődött az a bizonyos vacsora? Tessék? Hát egy lábmosással kezdődött. És nagyon megdöbbentő dolog volt, mert nem a szolgát kérte meg Jézus Krisztus, hogy mossa meg a lábaikat, hanem maga Jézus Krisztus vette ezt a szolgai szerepet, lehajolt, és elkezdte megmosni a tanítványok lábát. Vajon miért? Mert ezeknek az embereknek, akiknek a feje attól zsongott, hogy amikor Krisztus majd király lesz, akkor melyik oldalra fognak ülni, jobb vagy bal oldalra, akkor ezeknek az embereknek Krisztus az alázatosságról tanított, mert erre volt szükségük. Az más kérdés, hogy mire volt igényük a tanítványoknak. De Jézus az ő szükségleteiket elégítette ki. Amikor mi Krisztus útján járunk, akkor sose felejtsük el, hogy Krisztus nem az igényeinket fogja kielégíteni, hanem Krisztus a mi szükségleteinket fogja betölteni, de úgy, ahogy azt ő jónak látja. A hit pont ahhoz kell, hogy ezt el tudjuk venni Isten kezéből, hogy erre van szükségünk. Emlékeztek, hogy azon az alkalmon, feltehetőleg ugye csütörtök este volt, Péter hogyan gondolkozott, amikor lehajolt az ő lábai elé Krisztus? Mit mondott Krisztusnak? Hát te nem fogod megmosni az én lábam, mondja Péter. És akkor azt mondja Krisztus, hogy de igen, erre van szükséged. És lehajol Krisztus, és megmossa a lábát. És amikor megtörténik ez a dolog, akkor Péter hogyan folytatja? Hát azt mondja, hogy nem csak arra van most már szükségem, hogy megmosd a lábamat, hanem mosd meg az én fejemet is. Tehát rájön, hogy valaminek történnie kellene még, mert amit Krisztus tett, az eltalálta a lényeget. Isten cselekszik. Húsvétnak az egyik üzenet, hogy Isten cselekszik. De mindig a mi szükségletünk szerint, és nem az igényeink alapján. Tudjuk, hogy pénteken reggel egy nagyon különleges találkozása volt Jézusnak Pilátussal. Húsvétnak mondhatnánk azt is, hogy egy nagyon fontos légköre, hogy találkozzunk Jézussal. Jó dolog találkozni egymással, és biztosan az elkövetkezendő napokban több rokonnal is fogunk találkozni. De vajon találkozunk-e Jézussal? Nem csak úgy, hogy ilyen kutyafuttában, hanem úgy igazán találkozni Jézussal. Úgy igazán odafigyelve rá. Úgy fölmerül bennem a kérdés, hogy azon a bizonyos húsvéton találkozott-e igazán Pilátus Jézussal? Mi a véleményetek erről? Igen, mert? Ugye, nem tetszik a végeredmény. Hát Pilátus, aki fölismeri Jézusnak az ártatlanságát, miért mondja azt a zsidó vezetőknek, hát, hogy én semmi bűnt nem találok benne, de megkorbácsoltatom és szabadon engedem. A húsvét üzenete az, hogy nekünk úgy kell találkoznunk Jézus Krisztussal, hogy a lelki ismeretünket nehogy elaltassuk, hanem ahogy Krisztus megérinti a lelki ismeretünket, bátorságot nyerjünk. Lelki ismeretünk, a Krisztus által nyert tiszta lelki ismeretünk szerint cselekedni. Bizonyára visszaemlékezünk arra, hogy Pilátus háromszor is fölismeri azt, hogy nincs semmi bűn Jézusban, ami miatt most halálra adná a zsidók kérése miatt. szeretnék valamit tőletek kérni, kicsit a kép homályosan látszik, ezt a fényt le tudnátok kapcsolni, ezt az első világítást. Amúgy is világosság van, de talán egy picit így jobban látszanak majd a képek. Egy picit, ha gondolod, el lehet fordítani. Pilátus háromszor is meggyőződik arról, hogy Krisztus ártatlan. A lelki ismeretében eljut odáig, hogy kimondja azt, hogy nem találok benne semmi bűnt. De elmarad az igazi nagy találkozás. Mert ott áll szemtől szembe Jézus Krisztussal, és nem tud a lelki ismerete szerint cselekedni. Hanem enged a nyomásnak, és azt mondja, hogy inkább megkorbácsoltatom Jézust. De rájön, hogy nem tudja szabadon engedni, mert a tömeg egy másik embert válasz. Húsvétnak az az üzenete, hogy amikor mi a Krisztus által megtisztított lelkiismeretünkben állunk, akkor legyen bátorságunk ezen lelkiismeret szerint cselekedni. De nézzük az eseményeket. Krisztust megkorbácsolják, megverik. Sokat gondolkoztam azon, hogy ki volt az első, aki megütötte Krisztust. Zoli bácsi mondja, hogy katona. Fölmerül a kérdés bennem, hogy tulajdonképpen milyen katonák ütötték meg először? Rómaiak vagy zsidó katonák, ha most így fogalmazom? Kik ütötték először Jézust? Igen, a Lukács evangéliumában arról van szó, hogy még mielőtt Pilátus elé kerülne Jézus Krisztus, valami történik a főpap házában. Lukács úgy írja le, hogy Jézust elviszik a főpap házába, Péter ott van és figyeli az eseményeket, közben ő sajnos háromszor letagadja a Jézushoz való viszonyát, de mindeközben a főpapnak a szolgái vagy katonái gúnyolódnak, és már elkezdődik Jézusnak a passiója. Ugye gúnyolják azzal, hogy megütik, és profétál meg, hogy ki volt az. És nagyon gondolkozom azon, hogy az a név nélküli ember, mert a Biblia nem írja, hogy ki volt az az első, aki beleütött Jézusnak az arcába. Hogy vajon miért ütötte Jézus? Itt mondhatnánk azt, valamennyire a képen látszik, hogy itt a római katonák korbácsolják Jézust. Itt mondhatnánk egyből, hogy hát parancsra tették, nem? Mert ki adta ki a parancsot? Pilátus adta ki egy katonának a parancsot, hogy tessék megkorbácsolni. Nem mehetett oda a katona, és mondta azt Pilátusnak, hogy főnök, ne haragudj, de azért lelkiismeretem nem engedi meg, hogy megkorbácsoljam ezt az ártatlan ember. Ő katona volt, végre kellett hajtani a feladatot. De ott azon az éjszakán, a főpap udvarán, a főpap adott parancsot arra, hogy Jézust megüsse az a szolga? Nem. Akkor hogy jött valaki, aki ebben a közegben úgy gondolta, hogy most be kell, hogy húzzon egyet Jézus arcába? Az agresszió egy nagyon különleges dolog, aminek a möge mindig egy frusztráció. Figyelem azokat a magyar adófizető állampolgárok pénzéből kihelyezett plakátoknak a sorsát, amelyek itt Szabolcsban, Hajdúviharban láthatóak. És azt látom, hogy ezek olyan nagyon szépen kezdenek színessé válni. Lefújják, ráírnak kölcsönösen, már szinte alig látok olyan plakátot, amire ne lenne valami írva. És azon gondolkozom, hogy mi van-e mögött? Hát bármennyire is furcsa, de agresszió. Ez agresszió. De mi van az agresszió mögött? Egy frusztráció. Amikor emberekben különféle dolgok összeütköznek, és kirobbannak, és így vezetik le a saját agressziójukat. Mi történt akkor, amikor Jézust valaki megütötte? A lelki ismeretében vívódott. És el tudom képzelni azt az név nélküli embert, aki minden bizonnyal zsidó volt, mert a főpapnak a szolgája volt, úgy döntött, hogy ő megüti Jézust. Egészen pontosan Jézus arcába vág. Húsvét a mi lelki ismeretünkről szól. Arról szól, hogy te hogyan döntesz lelki ismeretedben. Mert mindannyiunkat megérint Jézus Krisztus tekintete. Nem gondoljátok azt, hogy ott a főpap udvarán, amikor Jézust elfogták, az a személy, aki elsőnek ütött, nem látta volna Jézus tekintetét? Nem lehet valakinek úgy az arcába ütni, hogy ne látnád a tekintetét. Az az ember döntött és ütött. A lelkiismeretről szól. Mindannyiunk életében az, hogy mi mit kezdünk azzal a Krisztussal, aki a mi tekintetünket is ugyanúgy érzékeli, mint annak az embernek a tekintetét. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztust rettenetes módon, fizikailag, lelkileg egy hatalmas, nagy nyomás alá helyezték. Ez a kép, most már egyre rosszabbul látszódik, ez a képkocka nem a Mel Gibson féle Passió című filmből való, de bizonyára hallottátok azt, hogy amikor a Mel Gibsonék, ugye a Passió című filmet elkészítették, ők egy katolikus szempontból készítették el ezt a filmet, és arra került a hangsúly, hogy Jézusnak a szenvedése mennyire mérhetetlen volt. Ez a film, a Passió című film, abban látja az üdvösségnek az állogát, hogy milyen hatalmas volt Jézus szenvedése. Amikor Amerikában a különféle mozikban vetítették a Passió című filmet, akkor Amerikában különféle felekezetek is összefogtak, hogy a saját hitközösségükkel elmenjenek és megnézzék a Passió című filmet. Egy ilyen alkalommal a plébános elvitte a maga kis hívő közösségét a Passió című filmnek a megnézésére. És amikor látták a legkegyetlenebb részeket, hányan láttátok a Mel Gibsonos Passiót, talán nem mindenki látta, olyan hatással volt a plébánosra, amikor látta, hogy a filmen Mel Gibsonék hogyan csinálták meg, illusztrálták Jézus szenvedését, ott a moziban szívinfarkt is kapott, és meghalt. A valóságban milyen lehetett Krisztus szenvedése? Ha csak filmen úgy tudták megjeleníteni, hogy csupa-csupa vér és seb. Hát ez a filmkocka már a Pilátus, illetve a Passió című filmből való. Itt látjuk az előző képhez viszonyítva, hogy a Jézus megjelenítő filmszínészt úgy maszkírozták, hogy a feje búbjától az egész testen, a lábakon át szinte nincsen egy olyan szabad bőrfelület, amit egészségesnek lehetne látni. Nem tudom, hogy mennyire látjátok ezt a képkockát, filmképkockát. Mindenhol sebek találhatók a testen. Tehát legalábbis így állították be a film során, hogy milyen volt Jézus Krisztusnak a szenvedése. Nem tudjuk pontosan, hogy Jézus fizikai és lelki szenvedése egészen pontosan milyen volt, csak utálásokat találunk arra vonatkozólag. És akkor nézzük ezeket a képkockákat, mondhatnánk azt, hogy hát kérem szépen, de borzasztóak voltak ezek az emberek. Na hát, tudták, hogy Jézus ártatlan, és mégis ott kiabáltak Pilátus fülébe, hogy feszíts meg, feszíts meg, feszíts meg. Na hát, milyen gonosz emberek voltak ezek. Valamiről ne felejtkezzünk el. Húsvét történetét mi is megírtuk. Húsvét történetéhez mi is hozzájárultunk. Nem mondhatjuk azt, hogy ott azok 2000 évvel ezelőtt csinálták a bajt, és nekünk ehhez semmi közünk nincs. Legalábbis a mi bűnösségünknek semmi köze nincs ahhoz, ami ott történt Jézussal. A Biblia azt mondja, hogy az én és a te bűnössége hozzájárult Krisztus áldozatos halálához. Miért? Mert Krisztus érettem, miattam, és helyettem halt meg. Ezt sose felejtsük el. Én is, és te is, a mi bűneinkkel hozzájárultunk Krisztus szenvedéséhez. Mert ő a mi bűneinkért halt meg. De ez nem egy olyan mondat, amely most lelki furdalást akar okozni nektek. Húsvétnak ez az öröm ünnepe, hogy valaki, ami bűneinkért meghalt, van valaki, aki miattam, helyettem és érettem meghalt. Ez egy jó hír. Ez nem azért hangzik el, hogy lelki furdalásunk legyen, hanem ez egy csodálatos hír, hogy van valaki, Jézus Krisztus, aki miattam, helyettem és érettem meghal. Nem tudom, hogy milyen lehetett Krisztusnak Pilátus elől eljutnia a Golgotáig. Tudjuk azt, hogy ott asszonyok megszólítják, és siratják Jézust. Emlékeztek, hogy a síró asszonyoknak mit mond Jézus Krisztus a Via Dolorosán? A fájdalmak útján? Azt mondja, hogy ne engem sirassatok, hanem saját magatokat sirassátok. Mert azt se tudjátok, hogy mi fog még rátok következni. Amikor húsvétra emlékezünk, és mindarra, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunkkal történt, igazából nekünk is meg kell barátkozni ezzel a gondolattal, hogy most vajon kin van a hangsúly? Csupán Jézuson? Ó, nem. A hangsúly ugyanúgy rajtam is van. Krisztus szeretné azt, hogyha mi a saját életsorsunkkal is szembesülnénk. Tudjuk azt, hogy Krisztus előre látta, hogy az a nép, amelynek a gyermeke volt, az hátat fordít neki. És bennünk is azért ott van a lehetőség, sajnos potenciálisan a bűn miatt, hogy mi is hátat fordítsunk Krisztusnak. Mert azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt valaki nagyon azon dolgozik, hogyha lehet, még a választottakat is elhitesse. Jézus Krisztus eljövetele előtt kétfajta ember lesz. Akiket Isten vezet, vagy akiket az ördög fog megvezetni. Ha azt mondjuk, hogy az ördög nem fog tudni bennünket becsapni, vagy legalábbis engem, akkor már is megtörtént a csalás. Amikor Krisztus eljön, kétfajta ember lesz. Akiket Isten vezet, vagy akiket az ördög vezet meg. Ezért mondja Pál, hogy aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Vajon tudjuk-e azt, hogy a mi célba érkezésünk is csak Jézus Krisztus kegyelme által lehetséges? Azon a bizonyos péntek délutánon a Föld nem világosságban volt. Ugye kicsit máshogy néznek ki most a fényviszonyok, mint pár héttel ezelőtt. Most már érezzük a napnak a sugarait, és örülünk annak, hogy már bőségesen 6 óra után megy le a nap. De el tudjuk képzelni azt a tavaszi húsvéti napot, amikor azt mondja a Szentírás, hogy déltől egészen délutánig, ugye a napnak a 9. órája, ez azt jelenti, hogy a délután 3. óra, vagy délután 3 óra, sötétség volt az egész Földön. El tudjuk ezt képzelni? De ez nem csak fizikai sötétség volt, hanem lelki sötétség. És a mi életünkben is a húsvét találhat úgy bennünket, hogy úgy érezzük magunkat, hogy sötétségben vagyunk. Érezhetjük úgy magunkat, hogy nincs világosság az életünkben. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, fájdalmasan fölkiáltott, Éli, Éli, láma szabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a sötétség, ez nem csak az embereket vette körül, hanem magát, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunkat is. Ő is azt érezte, hogy csak sötétség van. Azt érezte, hogy nincs világosság. Ha most úgy ülünk itt, hogy érezzük ezt a sötétséget a mi életünkben, akkor húsvétnak egy csodálatos örömüzenete van a mi számunkra. Ezt a sötétséget, amit megérzünk, megélünk életünkben, ezt a sötétséget van hatalma Istennek megtörni. Tudjuk, hogy az Atya sosem hagyta el Jézust, de Jézus úgy érezte, ez volt az érzése, hogy mintha az Atya elhagyta volna őt. Amikor érezzük a saját életünkben azt, hogy nincs világosság, úgy érezzük, hogy valahogy ugyan sötétségbe jutott az életünk, akkor sose felejtsük el, hogy a világosság az elő van készítve az Atyánál, a mi számunkra is. Tudjuk azt, hogy Krisztus egy csodálatos, bátorító gondolatot hallott az egyik haldoklótól, aki ott volt mellette. Emlékeztek erre a különleges párbeszédre? Ugye Jézus mellett két bűnöző keresztre van feszítve. És az egyik nagyon méltatlankodva mondja a magáit. És erre megszólal a másik, és azt mondja, hát miért méltatlankodsz? Mi méltán szenvedünk, de ő ártatlan. És Jézus, amikor hallja ennek az embernek a kérését, hogy emlékezzél meg én rólam a te országodban, amikor eljössz, akkor már egy fénysugarat tapasztal Krisztus. Miért? Mert a megváltottaknak az első zsengéjének mondhatja azt, bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. De amikor Jézus lehúnyta a szemét, úgy mondja a Károlyi fordítás, hogy kilehelte az ő lelkét, tehát meghalt. Emlékeztek, hogy ott a kereszt alatt ki szólal meg elsőként? Egy római százados. És Jézus már nem hallja, amit ez a római százados mond. Mert Jézus már meghalt. A hallottak semmit sem tudnak, mondja a Szentírás. Jézus nem hallotta a római századosnak a bizonyságtételét. Mit mondott a római százados? Bizony, ez az ember Isten fia volt. Húsvétnak van egy különleges üzenete a mi számunkra. Sokszor annyi mindent szeretnénk hallani az életünkben. Amikor idős testvérekkel beszélgetek, nagyon sokszor elmondják, hogy vajon mi lesz az én gyermekemmel? Majd, ha meghalok, vajon ők fognak járni a gyülekezetbe? Elfogadják az Úr Jézus Krisztus? Követni fognak engem? Jézus sem hallotta a római százados bizonyságtételét. De a csoda megtörtént. Krisztus áldozata nem volt hiába való. Húsvétnak van egy nagyon csodálatos üzenete, ami számunkra, hogy Isten sokkal jobban meg akar bennünket áldani, mint ahogy azt mi elgondoljuk. De ezek az áldások csak majd akkor fognak velünk szembe jönni, amikor Isten országában magunkhoz ölelhetjük mindazokat, akikről csak reméltük, hogy követni fogják Jézus Krisztust. Jézusnak volt egy olyan szombatja, amelyre nem tud emlékezni. Gondolkoztatok már ezen? Amikor a sírban volt, akkor szombat volt. És fog tudni Jézus erre a szombatra emlékezni? Hát ha a Biblia azt írja, hogy a halottak semmit sem tudnak, akkor Jézus esetében egy szombat biztos, hogy kiesik. Hát ez az a szombat, amikor a sírban volt. De volt ennek a szombatnak valamilyen jelentősége? A Biblia nagyon keveset ír, csak néhány szóban ír erről a szombatról, de ez is húsvéthoz tartozik. Miért? Az asszonyok mit csinálnak ezen a szombaton? Most hagyd mondjam így. Mit csinálnak nagy szombaton az asszonyok? Tessék? Most igen, sütnek, főznek, ugye egy gasztronómiai élmény, készülni kell húsvétra. De akkor mit csináltak az asszonyok? Testvérnők, hagyd mondjam nektek azt, hogy gyászoltak. Emlékeztek? Arimátiai József sírjába kerül Jézus. És még naplemente előtt előkészítik azokat a fűszerszámokat, amivel szerették volna Jézus testét bekenni. De mivel lement a nap, nem tudták már megtenni. Hát vasárnap mivel kezdődik számukra a munka? Korán reggel mennek az asszonyok a sírhoz. Miért? Viszik magukkal ezeket a pénteken előkészített dolgokat, hogy Jézus testét bekenjék. Azon a bizonyos nagy szombaton mit csinálnak a férfiak? Gyászolnak. Hogy mondjam így, verik a fejüket a falba. Tudjátok miért? Mert ők azt hitték, hogy majd ott ülnek a zsidó király mellett a trónon. És összeomlott ez az álom, mert a zsidó király meghalt a kereszten. Ők nem gyászolnak, ők azon savanykodnak magukban, hogy az ő nagy álmuk oda lett. Péter mit csinál? Péter pedig bűntudattal gubbaszt a többiek között. Miért? Mert háromszor letagadta, hogy ő Jézushoz tartozik. Összetört bennük minden. Ők azt se gondolják, hogy Jézus majd föl fog támadni, hanem csak mindazt a reményt, azt a képzeletbeli várakozás sajnálják, ami nem valósult meg. Hadd tegyek nektek föl egy furcsa kérdést. Remélem, senki nem fog ezért elzavarni engem most. Nagy szombaton mit csinált Jézus, mit csinált a Szentlélek, és mit csinált az Atya? Nagy szombaton. Jézus? Jézus öntudatlanul fekszik a sírban. Nem csinál semmit. Nincs se szombatiskola, se 11 órás istentisztelet, se délután istentisztelet. Halott, és ott van a sziklasírban. Vajon mit csinál a Szentlélek nagy szombaton? Tudjátok, hogy mit csinál a Szentlélek? Várakozik, hogy bárcsak kitöltethetne az Atya parancsára a tanítványokra, de még nem jött el az idő. És mit csinál az Atya nagy szombaton? Várja, hogy elmúljon a szombat, és az angyaloknak szóljon, hogy spuri, menjetek és gördítsétek el a követ a sír szájáról, mert én újból látni akarom az én fiamat. Ameddig az asszonyok gyászolnak, ameddig a férfiak a saját sebeiket nyalogatják, addig a Szent Háromság különleges módon, de mégiscsak azon munkálkodik, hogy ezek a sebek begyógyuljanak. Ha ma, most, húsvétkor valami nagy fájdalmad van, ha ma, most, nagy szombaton szomorúság van benned, gondolj arra, hogy azon a nagy szombaton is a Szent Háromság, az Atya, a Szentlélek mind azon munkálkodtak, hogy ez a fájdalom, ez a szomorúság megváltozzon. Vasárnap eljött a föltámadás hajnala. Krisztus megtörte a halál hatalmát. Azt olvasjuk a Jézus élete című könyvben, Jézus azt tekintette első feladatának, hogy megmagyarázza nekik az írásokat. Eddig úgy tekintettek halálára, mint ami összetörte, megsemmisítette minden reménységüket. Krisztus most megmutatta nekik a próféták könyveiből, hogy éppen ez volt a legerősebb, kézzel fogható bizonyíték hitük számára. Miközben a tanítványokat oktatta, Jézus rámutatott az Ótestamentum mint küldetése tanúbizonyságának a fontosságára. Isten szeretne bennünket tovább vezetni, hogy bizonyosságunk sokkal erősebb legyen ő benne, mint korábban. Amikor húsvétra emlékezünk, és Jézus Krisztus életére, még véletlenül sem arról van szó, hogy mit hoz, milyen csokit hoz a nyuszika, a húsvéti nyuszika. Ez egy más hagyománynak a megjelenése a mi társadalmunkban. De alapvetően húsvét Krisztusról szól. Alapvetően Krisztus áldozatáról és Krisztus feltámadásáról. A Jézushoz vezető út című könyvben azt olvassuk, amikor Jézushoz jön valaki, az a vágy ébred a szívében, hogy másokkal is tudassa, milyen becses barátot talált Jézusban. Ilyen megmentő és megszentelő igazság nem maradhat elrejtve a szívben. Ha Krisztus igazságát öltöttük fel, és az ő lelkének örömet ölt be bennünket, lehetetlen, hogy ezt elhallgassuk. Ha Isten jóságát láttuk és éreztük, másoknak is beszélnünk kell erről. Legfőbb vágyunk lesz Krisztus nyomdokait követni. Ahogy olvastuk a bevezető igében, Pál azt mondja az ő hívő társainak, a korintusiaknak, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és föltámad. Adja a Jóisten, hogy ez a húsvét is emlékeztessen bennünket arra, hogy nekünk úgy kell élnünk, hogy ne legyünk önzőek, hanem éljünk Krisztusért, és éljünk azokért, akikért Krisztus meghalt. Ámen.